Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Franciaország szeptember végén úgy döntött, visszahívja a nagykövetét, és az év végéig kivonja a katonáit Nigerből. Párizs mintegy 1500 katonát állomásoztat a nyugat-afrikai országban az iszlamista fegyveres csoportok elleni harc miatt. A hatalmat július végén államcsínnyel átvevő tábornokok azonban augusztusban felmondtak több Párizzsal kötött katonai együttműködési megállapodást, és egy hónapot adtak Franciaországnak arra, hogy kivonja erőit Nigerből. Az utóbbi időben más afrikai országok is úgy döntöttek, kiutasítják a francia erőket. Hogy mi az ellenszenv oka és hogyan használja ki a helyzetet Oroszország, erről is beszélgetünk Csenger Ádámmal, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
Júliusban Nigerben, majd augusztusban Gabonban volt puccs, mindkét országban valamilyen módon Franciaország ellenes motívumok is megjelentek. Gabonban a Franciaországgal jó viszonyt ápoló elnököt távolították el, Nigerben pedig Franciaország ellenes rigmusokat skandált a tömeg, de azért más afrikai országban sem szokatlanok az ilyen megmozdulások. A francia gyarmati múlt köszönít vissza, tehát még mindig emiatt vannak ellenérzések Franciaországgal szemben?
Igen, hát ez egy összetett kérdéskör, de általánosságban azt lehet mondani erre a kérdésre, hogy igen, tehát ez a múltnak a hozadéka, illetve nem is annyira a múlté részben, hanem a jelené is. Ugye a francia gyarmatbirodalom Afrikában, legalábbis ami Nyugat- és Közép-Afrikát illeti, 1962-ben bomlott fel végleg, akkor váltak függetlenné, vagy addig váltak függetlenné az ottani államok. Viszont Franciaország azóta sem hagyta el igazán ezt a térséget. A neokolonialista francia viszonyrendszerre, a volt gyarmataival van egy francia szó, a France-Afrique, ami azt jelöli, hogy a dekolonizáció után is Franciaország maradt ezekben az országokban, és az ottani gyakran represszív és korrupt hatalmon lévőkkel, illetve a korrupt elittel zavaros üzleti, gazdasági és katonai viszonyrendszert ápolt, ami az ottani lakosság szemében azt jelentette, hogy az ő kárukra történik mindez, tehát egy korrupt, represszív elitet és rezsimeket tart hatalmon Franciaország, és ez alapvetően a gyökere annak, hogy Franciaország, mint hogy az elmúlt évek során látjuk, rendkívül népszerűtlenné vált, tehát ugye gyakorlatilag az összes elmúlt években történt puccsot Franciaország ellenes tüntetések is kísérték, tehát ennek alapvetően ez az oka.
Ugye azt látjuk, hogy Franciaország katonái több afrikai országban is jelen vannak. Itt az iszlamista, terrorista csoportok felszámolása lenne a cél. Mikor kezdődött ez a hadművelet, és ez az afrikai országok kérésére történt egyáltalán, vagy ezt Franciaország ajánlotta?
A francia ellenes érzelmek kitöréséhez az elmúlt években alapvetően ez volt a fő ok vagy indító ok. A Száhel övezetben kudarccal végződött francia hadművelet. Ugye a Száhel övezet a Szaharától délre húzódó, Afrika keleti partjától nyugati partjáig húzódó övezet, ami a délebbi, nedvesebb területek és a sivatagos, illetve a sivatagnak számító Szahara között húzódik. Ez egy kettő közötti átmeneti öv. Na most itt fekszik néhány volt francia gyarmat, Burkina Faso, Niger, Mali, Csád, Mauritánia, és a Száhel övezetben az elmúlt 10 évben zajlott egy francia iszlámista terror ellenes hadművelet, és a kezdetei 2013-ig nyúlnak vissza, amikor is iszlámista lázadók elfoglalták Mali északi részének egy jelentős részét, és megindultak a főváros felé, ekkor a Mali kormány Franciaország segítségét kérte, hogy akadályozzák meg azt, hogy a lázadók elfoglalják a fővárost. Franciaország eleget is tett ennek a kérésnek, küldött katonákat, akik visszaszorították a lázadókat. Akkor úgy tűnt, hogy az iszlámista lázadókkal szembeni lépés az sikeres, 2014-re visszaszorították őket mélyen a Szaharába, az akkori francia elnök François Hollande ki is jelentette, hogy ezt a háborút megnyerték. De hát aztán ez elhamarkodott kijelentésnek bizonyult, és a hadművelet egészen 2022-ig, tehát összesen 9 évig tartott, és végül kudarccal zárult. Összességében azt lehet mondani, hogy azért, amiért az amerikai hadművelet is Afganisztánban, tehát valójában államépítésre lett volna szükség. Nyilván egy hadseregnek ez nem feladata, nem is képes rá, és egy olyan helyen, mint a Száhel övezet, ahol az országok krónikus instabilitással küzdenek, nincsen megfelelő intézményrendszer, és ugye ehhez még hozzájön az, hogy a helyi népesség szemében Franciaország népszerűtlen. Mindezek gyakorlatilag hosszú távon kudarcra ítélték a terrorellenes hadműveletet.
És akkor ez a Száhel övezet többi országában is hasonlóan történt, tehát oda is megérkezett a francia hadsereg, hogy segítsen, és mindenhol elbukott gyakorlatilag.
Igen, tehát Maliban, mint említettem, kezdődött a hadművelet, eredetileg Szerval hadművelet néven 2013-ban, és aztán 2014-ben, amikor az iszlámisták kezdtek visszatérni, akkor kiterjesztették ezt a hadműveletet Nigerre és Burkina Faso-ra is. Hiába értek el katonai sikereket a franciák az iszlámisták ellen, ez nem volt elég, mert, mint említettem, kellett volna a hosszú távú stabilitáshoz egy funkcionáló állam, ami ezekben az országokban nincs meg, és ugye a támogató népesség is hiányzott ehhez.
A dzsihadisták hatalma akkor most töretlen a régióban? Ez az ott élők mindennapi életére is hatással van?
Gyakorlatilag igen. Tehát állandósult az iszlámisták által jelentett instabilitás és veszély a közbiztonságra.
Ez terrorcselekmények rendszeres megtörténtét jelenti?
Igen, tehát írtanak adott esetben egész falvakat, a helyi katonaságot támadják, stb. Tehát igen.
Akkor nyilván ez a sikertelen hadművelet sem tette túl népszerűvé Franciaországot.
Nem, sőt, a kudarcért Franciaországot hibáztatják, illetve, tehát a helyi népesség, illetve úgy is vélik, hogy még rosszabbá is tette a helyzetet Franciaország. Jogosan vagy sem, Franciaország egy bűnbakká vált a térségben minden ottani problémáért, a gyarmati, illetve a neokolonizációs múlt miatt. Franciaországot okolják a hadművelet sikertelenségért, az elitek korrupciójáért, a munkanélküliségért, a kilátástalan jövőért. Ez adott esetben még a tényeknek is ellentmond, tehát például a hadművelet sikertelenségét illetően, miután Maliból a francia katonák kivonultak tavaly, utána drasztikusan megnőtt a politikai erőszak áldozatainak a száma. Annak ellenére, hogy a Wagner csoport közben ott elkezdte kifejteni a tevékenységet, miután a Mali unta behívta őket, hogy a franciák helyett legyenek ők a terrorellenes harcban a szövetségeseik. Tehát a Wagner csoport nem tudott úrrá lenni az ottani helyzeten, sőt, alatta és az ő hozzájárulásával is rosszabbodott a helyzet, mert hogy a Wagner csoport azért nem válogat az eszközökben, tehát hogy ők is kiveszik a részüket a lakosság elleni atrocitásokból, és mégis volt egy felmérés a közelmúltban, ami azt mutatta, hogy a mali állampolgárok többsége úgy látja, hogy Franciaország kivonulása után nem rosszabbodott a biztonsági helyzet, illetve a többségük bízik abban, hisz abban, hogy a Wagner csoport javít majd a biztonsági helyzeten, holott eddig a tények épp ennek az ellenkezőjét mutatják.
Ez a francia ellenes hangulat vezetett végül a térségbeli puccsokhoz, ugye Gabon és Niger mellett Burkina Faso-ban volt korábban puccs, Maliban, Guineában, Bissau-Guineában, tehát azért itt végigment egy ilyen puccs hullám.
Igen, 2020 óta 8 afrikai puccs történt, ebből 7 volt francia gyarmaton. Ezeknek a nagy része valóban ennek is köszönhető. Tehát a helyi népesség, a kormányoknak a kudarcait, azt, hogy nem képesek, vagy nem akarnak, vagy mindkettő felszámolni a katasztrofális közbiztonságot, a korrupciót, nem képesek csökkenteni a munkanélküliséget, stb. Tehát mindezt Franciaországgal kötik össze, mint ugye egy olyan hatalommal, ami ezekkel a kormányokkal szövetségben van, gyakorlatilag őket tartja hatalmon. Persze vannak különbségek egyes országok között, tehát például Gabonban a puccs az alapvetően úgy tűnik, hogy inkább egy ilyen uralkodó eliten belüli belharcnak volt a következménye. Ugyanakkor ettől még tény, hogy a népesség alapvetően üdvözölte azt, hogy a Libongót eltávolították hatalomból, azért, mert hogy ő és az apja együtt közel 60 évig voltak uralmon, ez alatt az ország fejlődéséhez nem járultak hozzá, az emberek továbbra is szegénységben élnek, miközben volt egy uralkodó elit, ugye Bongóval az élen, meg az apjával az élen, akik ugye jólétben élnek, és ugye ő és az apja szoros kapcsolatot ápoltak Párizzsal. Ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy Gabonban, mivel nem a Száhel-övezetben fekszik, ott nincsenek iszlámista lázadók, de például a többi országban, Maliban, Burkina Faszóban a puccsok és Nigerben azért mentek végbe, azzal az indoklással vette át a katonaság a hatalmat, hogy véget akarnak vetni a katasztrofális biztonsági és gazdasági helyzetnek és a korrupciónak.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Csenger Ádám, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője, akivel a Száhel-övezet helyzetéről, az ott zajló geopolitikai játszmákról beszélgetünk. Említette, hogy Maliban megjelent a Wagner, ahogy a Franciaország ellenes érzelmek egyre erősödtek, ez a térség többi országában is megfigyelhető volt, mert mintha Oroszország befolyása erősödne azzal, ahogy Párizs gyengül.
Igen, Oroszország ezt az általános francia ellenességet nagyon ügyesen kihasználja, és a Wagner csoport révén megjelent Afrikában az elmúlt időszakban. Azt mondhatjuk, hogy a hidegháború után 2017-től tért vissza Oroszország jelentősebb mértékben a kontinensre, a Wagner csoport révén. Ugye ez egy sokáig hivatalosan azt mondták, hogy az orosz államtól teljesen független katonai szervezet, aztán végül a Prigozsin vezette lázadás után Putyin elismerte, hogy az orosz állam pénzelte ezt a szervezetet. Tehát a Wagner csoport egy kiváló eszköznek bizonyult az orosz állam kezében a politikai befolyásszerzéshez és az afrikai erőforrásokhoz való hozzáféréshez.
Tehát akkor ez nem csak befolyásszerzés, hanem vannak ott értékes nyersanyagok ezek szerint?
Igen, a Wagner csoporttal Moszkvának több célja volt, illetve van. Az egyik az, hogy politikai befolyást szerezzen. Tehát kihasználja azt, hogy főleg a volt francia gyarmatokban, Nyugat- és Közép-Afrikában erős a francia ellenesség, illetve van egy általános nyugat ellenesség is. Ezt kihasználja Oroszország azáltal, hogy úgy pozícionálja magát, úgy állítja be magát ott, mint aki segít ezeknek az országoknak a volt gyarmatosító elleni küzdelemben.
Ők a megmentők.
Ők a megmentők, akik segítenek az igának a lerázásában, és ők egy egyenlő partnerséget kínálnak úgymond ezeknek az országoknak. Emellett fontos szempont az is, hogy ugye a tavaly februári ukrajnai invázió óta Oroszország a nyugat szemében párjává vált, ezért még inkább felértékelődtek a világ többi részével fennálló kapcsolatai. Ugye ezzel tudja demonstrálni az, hogy nincs teljesen elszigetelve, illetve az ENSZ-en belül is például a szavazások során nagyon hasznosnak bizonyulhatnak például az afrikai országok szavazatai.
Milyen nyersanyagok vannak a térségben, ami még szintén érdekes Moszkvának?
Igen. A Wagner csoport ugye szerződéseket köt az adott országok kormányaival különféle szolgáltatások biztosítására, és ezért adott esetben, tehát egyes esetekben pénzbeli juttatást kap, más esetekben ásvány kincsekkel fizetnek, tehát arannyal, gyémánttal, illetve megint más esetekben koncessziókkal, tehát nyersanyagok feletti koncessziókkal fizetnek.
Tehát Oroszország termelhet ki ott nyersanyagokat.
Van, tehát például a Közép-Afrikai Köztársaságban, ami az egyik olyan ország, ahol a legaktívabb Afrikában a Wagner csoport, ott például vannak bánya koncesszióik, fakitermelés koncessziók is. Főleg az ukrajnai háború teszi ezt is fontossá, tehát ugye a szankciók miatt jó jön az például, hogyha a Wagner csoport mondjuk Szudánból, ami egy regionális aranycsempész központ, haza tud szállítani Oroszországba aranyat.
Prigozsin a Wagner vezetőjének halála után még jelen tud lenni a Wagner szervezetten Afrikában, vagy azért gyengült most a befolyás, a hatalma?
Hát ezt egyelőre nehéz felmérni. Annyi azonban bizonyosnak tűnik, hogy a Wagner csoport nem fogja elhagyni Afrikát, tehát valamilyen formában a tevékenység ott tovább fog folytatódni, mert ez haszonnal jár mind Moszkva, mind a Wagner csoport számára. Ugye Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pár hónapja ki is jelentette már Prigozsin halála után, hogy a Wagner csoport zsoldosai kiváló munkát végeznek Afrikában, és folytatni fogják a tevékenységüket. Úgyhogy ugye ez egyértelműen előnyös Oroszország számára, úgyhogy valamilyen formában meg fog maradni a Wagnernek a jelenléte Afrikában.
És mit szól ehhez az Egyesült Államok? Nem próbálja valamilyen módon ellensúlyozni, csökkenteni itt az orosz befolyást?
Az Egyesült Államok tavaly kiadott egy Afrika stratégiát, illetve tavaly decemberben megrendezett egy Amerika-Afrika csúcsot is, ami azt mutatja, hogy Amerika immár felismerte Afrika jelentőségét mind gazdasági, mind demográfiai, mind geopolitikai szempontból. Próbál nagyobb hangsúlyt fektetni az Afrikával fennálló kapcsolataira. Kifejezetten például az orosz befolyás elleni törekvéseket nem látni, ugyanakkor van egy általános törekvés arra, hogy Afrikával elmélyítsék a kapcsolatokat. Nyilván nincsenek végtelen erőforrásaik, főleg ugye az orosz-ukrán háború fényében, illetve ugye főleg annak fényében, hogy alapvetően Kína a fővetétárs, de elképzelhető, hogy a jövőben komolyabb aktivitást fogunk tőlük látni. Egyelőre még ezt így kifejezetten nem látni, de majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
És Kína, ha már szóba került, Kína is próbálkozik a térségben, azért ahol nyersanyagok vannak, értékes nyersanyagok, Kína rendre megjelenik, meg hát egyébként is ő is szereti a befolyását kiterjeszteni.
Persze, hát ugye Kína már évtizedek óta jelen van Afrikában, tehát és pont ugye a nyersanyagok miatt alapvetően, illetve hát infrastruktúra építés terén is jelentős szerepet játszik Afrikában, utak, kórházak, hidak, stb. Kína egy régi játékos a térségben, tehát ő előbb ismerte fel a kontinens jelentőségét, mint például a Nyugat. Úgyhogy igen, na most ezekben a száhelövezetbeli országokban jelen vannak más országok is, tehát Törökország is például, Franciaország is továbbra is, bár csökkenő gazdasági jelentősége van ezekben az országokban.
Nem próbálja visszaszerezni itt a befolyását? Próbálkozik valamivel Párizs?
Politikai és katonai szempontból, elsősorban politikai szempontból Macron elnök már 2017-ben megkísérelt egy fordulatot a francia-afrikai viszonyban, akkor kijelentette, hogy ő már egy olyan nemzedékhez tartozik, amely számára az európai gyarmatosítás bűnei vitathatatlanok, és ő már nem akarja megmondani azt, illetve az ő nemzedéke, hogy Afrika mit, hogyan csináljon. Valóban az azóta eltelt időszakban tett bizonyos lépéseket, kezdve attól, hogy visszaszolgáltatott kulturális javakat, tárgyakat afrikai országoknak, aminek nagy szimbolikus jelentősége van, addig menően akár, hogy a gazdasági téren is bejelentett reformokat, tehát például egy érzékeny pont a 14 volt nyugat- és közép-afrikai gyarmaton a CFA frank pénznem használata, tehát ez a gyarmati időkből megmaradt pénznem, ami az euróhoz van rögzítve, és az azt használó országok a devizatartalékaik 50%-át a francia központi bankban kötelesek tartani, tehát ez egy érzékeny pont szuverenitás és gazdasági függetlenség szempontjából az adott országokban, és Macron ígéretet tett a CFA frank kivezetésére. Tehát Macronnak voltak ilyen jellegű kezdeményezései, de úgy tűnik, hogy túl későn jöttek ezek a kezdeményezések, és nem mentek talán elég messzire. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy gazdasági szempontból és kereskedelmi szempontból nem kifejezetten jelentős Franciaország számára, tehát az első számú prioritás Franciaországnak nyilvánvalóan Európa, másodszorban pedig az indocsendes óceáni térség. Csak hogy egy adatot mondjak, az indocsendes óceáni térséggel való kereskedelme az elmúlt 10 évben megduplázódott, és ez adja az Európai Unión kívüli kereskedelmének a 30%-át. Ellenben Afrika részesedése kisebb, és egyre csökken, és a Száhel övezetnek a részesedés a francia külkereskedelemből például szinte alig jelenik meg a statisztikákban. Tehát az Afrikával fennálló kapcsolatok elsősorban, vagy jelentős részben presztízs kérdésnek számítanak Franciaország számára, és nyilván azt például nem tudják megtenni, hogy azt mondják, hogy hát lássuk be, objektív szempontokból nekünk Afrika nem igazán fontos, úgyhogy a kapcsolatokat lejjebb kellene fokozni.
Tehát nem tudnak racionális döntést hozni ebben a kérdésben.
Ebben a helyzetben nehéz.
Mi lehet a térség jövője? Mert úgy tűnik most, hogy a totális instabilitás felé tart a száhelövezet.
Igen, hát nem nagyon látszik, hogy ez a közeljövőben változna, tehát például Most volt nemrég hír, hogy Nigerben Tuareg lázadók öltek meg katonákat. A Tuareg lázadók a Száhel övezetben egy ideig az iszlámistáknak a szövetségesei voltak, még nem, azt hiszem, hogy 2015-ben, legalábbis Maliban felfüggesztették a tevékenységüket, aláírtak egy békeszerződést a kormánnyal, és nemrég viszont ismét aktivizálták magukat a francia kivonulás után, ugyanis nem akarják azt, hogy a franciák által hátrahagyott katonai bázisokat az állam átvegye, és ismét elkezdtek támadásokat intézni a helyi katonaság ellen. Na most ez nyilván egy a sok aggasztó tényező közül. Nem látni, hogy a közeljövőben ez a helyzet hogyan változhatna meg.
Elindíthat ez a helyzet a térségből egy komolyabb menekült hullámot? Nyilván Európa felé, vagy Európa felé is.
Hát ezt ugye nem lehet kizárni. Az ottani körülmények azok nyilvánvalóan arra sarkalják a helyi lakosság egy részét, hogy próbáljon meg máshol boldogulni, és mint mondtam, nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben a helyzet javulhatna ezekben az országokban, úgyhogy sajnos igen, ez potenciálisan újabb menekült hullámokhoz vezethet.
Csenger Ádámot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.